Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt, szép napot mindenkinek, megy tovább a Millás reggelét, a Rádió Café 98.0-án. Január 30-a van, csütörtök, tehát csintek, és 8 óra 11 perc, itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És a kedves hallgatók is azt mondja, hogy a mellékvízmérőket én cseréltem, a két darab óra 11 ezer volt, de a plombálásért és admin díjért összesen 21 ezer forintot kérnek. Ne, ez vicc, de a csere is. A mérők csak 3%-ával van gond a vízmű szerint is, nyugaton ez nincs, ez pazarló, nem zöld, és rohadt drága, egy komplet ipar épül erre. Ha a regisztrált szerelő cseréli, akkor két darab óra plombálásra együtt 43-65 ezer. Erre jön a 3800 admin díj. Viccország. Helyi ismerős képviselőnek jeleztem ezt az őrületet. A vízmű fővárosi cég bár kormányrendelet szabályoz. Vitézivel egyeztetnek, írja Sóska. Hát köszönjük szépen, hogy belenézhettünk ebbe. Ez tényleg eléggé durván hangzik. Még akkor is, ha csak 8 évente fordul elő ez a ramazuri. Na, nézem, hogy van esetleg útinformáció, amit előre vehetnénk. Ez még jó volt. A halas zene és a szenes is beteg zene volt, de közben ritka jó is. Gondolom, ilyen lehet a... Na jó, azt nem folytatjuk.
Nem, nem olyan, vagy nem tudom.
Szóval
mindenkinek
a lényeg
a saját
az, hogy jöhetnek ilyen zenék, ezt írta a hallgató.
Oké, köszönjük szépen.
Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Na hát irány Nevada, ahogy azt beharangoztuk, ugyanis a Rupert Murdoch média mágnás család és üzleti ügyei egyre inkább az utódlás című sorozatot juttatják az eszünkbe, de hogy miért, és mi van a háttérben, az dr. Magyar Csaba oklevelős adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával beszéljük meg. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Lehet, hogy először fel kell helyeznünk a térképre Rupert Murdochot, hogyha lenne valaki, aki nem ismeri a szertágazó média ügyeit, meg az egyéb dolgait, mutassuk be őt.
Ja, Rupert Murdoch ausztrál származású, de már Amerikában élő média befektető és mágnás, és van egy News Corp nevű cége, amelyen keresztül több száz nemzetközi kiadó tulajdonosa szerte a világon, köztük például az Egyesült Királyságban a The Times, az Egyesült Államokban The Wall Street Journal, a HarperCollins könyvkiadó is hozzátartozik, de hát a jól ismert Fox News televíziós csatorna is ebbe az érdekeltségbe tartozik. És amit érdemes még róla tudni, hogy az Egyesült Államokban a 31. leggazdagabb ember, világviszonylatban pedig a 71. leggazdagabb ember, és 93 éves, tehát mondhatjuk, hogy minden aranyású álom pasia. És ugye volt egy botrány, ami kis hián elsöpörte a média birodalmát, és 2011-ben az a vád érte az egyik cégét, hogy rendszeresen feltörték politikusok, celebek és előkelőségeknek a telefonjait, a bizonyítékokat pedig vesztegetés és korrupciós céllal használták fel, azóta egyébként fokozatosan visszavonult a pozícióiból, és igyekezett a családjára bízni a cégek napi működtetését.
Uh-huh. Meg kicsit akkor a családjáról is ejthetnénk pár szót. Mit lehet tudni róluk?
Mindenképpen fontos róluk beszélni, mert ugye a mostani botrány is a gyermekek miatt alakult ki. Rupert Murdochnak 6 gyermeke van, természetesen több feleségtől. Viszont a bizalmi vagyonkezelés szempontjából, ami ugye Nevada központú a család életében, az ügy főszereplői a két fiú gyermeke, a legidősebb Lachlan és a fiatalabb fia James. Úgy döntött Rupert Murdoch, hogy a legidősebb fiára Lachlanre bízza a cégcsoportnak a vezetését, de mellette ott volt James is, aki az igazgató tanácsban szerepelt, viszont ő 2020-ban kinyilvánította véleményét arról, hogy egyes szerkesztői tartalmakkal nem ért egyet, hiszen félretájékoztatják a közvéleményt. Tehát innen elindult már egy vita a családon belül, ugyanis James és az egyik lány kevésbé konzervatív politikai nézeteket vall, mint a legidősebb fiú, ami összetűzést eredményezett. Egyébként a cégcsoportnak a zászlós hajója a News Corporation nevezetű cég, tehát ennek még lesz jelentősége. A médiavállalatoknak ez a cég a részvényese, és ahogy említettem, a legidősebb fia vezeti, de mellette ott van James is. És a News Corp részvényeinek két szintje van, vannak szavazati joggal rendelkező részvények, és szavazati joggal nem rendelkező részvények, és a szavazati jogot biztosító részvényeknek körülbelül a 40%-a Murdoch család kezében van, de ez szét van osztva a családtagok között. És létrehoztak a 90-es években egy Murdoch Family Trust nevezetű nevadai bizalmi vagyonkezelési struktúrát, és a részvényeknek egy jelentős részét ebbe a nevadai bizalmi vagyonkezelési struktúrába tették, tehát a zászlóshajó a News Corp-nak egy jelentős része jelenleg egy nevadai bizalmi vagyonkezelési struktúrába van, amit Murdoch Family Trust-nak neveznek.
Mi ennek a lényege, vagy miért pont Nevada? Ugye az államok között általában Delaware-t szoktuk emlegetni, mint ilyen adó optimalizációs célzattal használt államot. Mi van Nevada-ban, vagy miért jó ott?
Azért Nevada is elég sokat tett annak érdekében, hogy felkerüljön a nemzetközi adótervezés térképére. Ami fontos egyébként, hogy ugye véletlenül se fordítsa senki trösztre magyarul. Olvastam több magyar újságcikket erről az ügyről, és annyira fájt, hogy letrösztözték a trustot magyarul, úgy fordították le. Erre van most már egy nagyon szép magyar szó, ugye ezt bizalmi vagyonkezelésként fordítjuk magyarul, tehát a tröszt az teljesen mást jelent. Na de nézzük meg, hogy mi a lényeg ennek a nevadai trustnak. Ugye a nevadai jogszabályok lehetővé teszik, hogy ilyen bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt alakítsanak ki, és ugye van egy vagyonrendelő, akit settlornak szoktak nevezni, és amikor átadja a vagyonát a bizalmi vagyonkezelőnek, akit pedig angolul trustinak nevezünk, akkor létrejön a kezelt vagyon, amit angolul trustnak nevezünk. És ez a vagyon nem lesz végrehajtható, hiszen a vagyonátadó már nem tulajdonos, ki lehet jelölni kedvezményezetteket, de ők pedig még nem tulajdonosok, ráadásul a bizalmi vagyonkezelő saját vagyonától is elkülönül ez a vagyon. Tehát arra jó, hogy végrehajthatóság ellen bizalmi vagyonkezelőnek adjam át a vagyonomat, és természetesen a nevadai jogszabályok értelmében ennek a kezelt vagyonnak a hozama az nem adóköteles, tehát adómentesen működik, és létre lehet hozni ezt a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt 365 évre. Például nálunk Magyarországon nagyon hasonló a bizalmi vagyonkezelés, de nálunk például csak 50 évre lehet létrehozni.
365 évre? Ezt valaki elírta annak idején, napra akarta, és akkor...
De igen, hogy miért 365?
Eredetileg nem volt időkorlát, és egy bírósági döntés az Egyesült Államokban, a Nevadában lecsökkentette, és emiatt utána változtatták a jogszabályt, tehát ne legyen korlátlan, hanem akkor úgy valószínűleg jól hangzott, hogy 365 év legyen belőle. És hát ugye mondanom sem kell, hogy természetesen elég erősek az adatvédelmi szabályok Nevadában, tehát itt a GDPR legyőzte a nagy nyilvánosságot, tehát semmilyen adatot nem lehet kiadni a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyokról. És ugye amikor kijelölik a bizalmi vagyonkezelőt, akkor lehet mellé még egy úgynevezett vagyonfelügyelőt is kijelölni, akinek az a feladata, hogy ellenőrizze a bizalmi vagyonkezelőt, hogy jól végzi a tevékenységét, a bizalmi vagyonkezelési szerződésben leírtak szerint tevékenykedik-e.
Oké. Tehát akkor itt látjuk az előnyöket, vannak előnyök, nyilván azok számára, akik szeretnék így bizalmi vagyonkezelésre biztosítani vagyonukat, eszközeiket. Na de hogy áll ez az örökösödési sztori, az utódlás, a Murdoch utódlás?
Hát itt alakult ki a vita az örökösök között, mert ugye, ahogy említettem, a két fiúgyermek eltérő politikai nézeteket vall, és Rupert Murdoch úgy döntött, hogy így élete vége felé inkább Lachlant szeretné kijelölni a cégcsoport élére kizárólagosan. Tehát tulajdonképpen a birodalom irányítását Lachlantre akarta hagyományozni, és instruálta Rupert Murdoch a bizalmi vagyonkezelőt, hogy ez szerint járjon el. Egyébként családi harmónia projektnek nevezték el ezt a lépést. Tehát úgy tűnik nem jött be, tehát a családi harmóniát nem sikerült kialakítani. És eredetileg ugye a négy legidősebb gyermek intézte volna a vállalatok irányítását, de úgy döntött Rupert Murdoch, hogy csak az egyik gyermek legyen. Tehát a bizalmi vagyonkezelési szerződést ez szerint akarta módosítani Rupert Murdoch, de itt jött a vagyon ellenőr, aki azt mondta, hogy hát hiába Rupert Murdoch itt a vagyonnak az átadója, az eredeti szándékától eltér ez a koncepció, hiszen amikor létrehozta ezt a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt, akkor a négy gyermeket akarta előnyben részesíteni, míg most ebben változás következett be, és nem hagyták jóvá, és bíróságra mentek. Hangsúlyozni kell, hogy itt nem anyagi hátrányról van szó, tehát mindenki továbbra is rendkívül boldogan tudna élni anyagi szempontból, viszont itt a vállalatnak az irányításáról szól, ugyanis Rupert Murdoch úgy látja, hogy a konzervatív médiabirodalom jellegének a megőrzése csak akkor működik, hogyha hasonló nézeteket valló fia Lachlan viszi tovább az irányítást, míg fiatalabb gyermekei például Robert De Niroval barátkoznak, és állítólag Robert De Niro bújtogatta is a gyerekeket, hogy ne hagyják, hogy ennyire konzervatív irányban működjön a cégcsoport. Viszont Rupert Murdoch úgy látta, hogy akkor ez nem egy helyes irány, éppen ezért a legnagyobb fiának kell az irányítást tovább vinnie.
És akkor most így áll az ügy, most nyugi van, vagy nyugvó ponton van ez a dolog, vagy mi van, hogyha mégis kibékülnek, egy platformra kerülnek, akkor hogyan tovább?
Hát a bizalmi vagyonkezelésnek a vagyon ellenőre egy gondosan kidolgozott színjátékként jellemezte az ügyletet, aha, amely véglegesen bebetonozta volna Lachlannek a hatalmát a cégcsoporton belül. Bíróságra mentek, és úgy néz ki, hogy első körben a bíróság a Lachlan és Rupert Murdoch ellen hozott döntést. Ők rendkívül csalódottak voltak az ügyben, tehát nem engedték, hogy így módosítsák a bizalmi vagyonkezelési szerződést, ahogy Rupert Murdoch szerette volna. Természetesen a mérkőzésnek még nincsen vége, ugyanis az ügyvédjük decemberben kijelentette, hogy fellebbezni fognak az ítélet ellen, míg a liberálisabb beállítottságú családtagok üdvözölték a döntést, és remélik, hogy most már tényleg a családi harmóniára tudnak majd koncentrálni. Mindeközben az amerikai újságírók pedig kezdeményezték, hogy nyílt tárgyalást legyen, mert szerintük ez közérdekű ügy, hiszen egy akkora média konglomerátumról van szó, hogy igenis tudnia kell a közvéleménynek, hogy mi történik a háttérben. Egyébként ugye az Egyesült Államokban ennek a pernek a jelentőségét az adja, hogy a Fox News is ebbe az érdekeltségbe tartozik, aha, és úgy látják, hogy a 2024-es amerikai választásokra rendkívül nagy hatása volt annak, hogy milyen híreket adtak a Fox News-ban, ugyanis nyilvánosan Donald Trump elnökségét támogatták, és egyébként úgy néz ki, hogy Trump novemberi győzelme után a Fox News a kábelhíreket figyelők 70%-át vonza, tehát látható, hogy az Egyesült Államokban nem mindegy, hogy egy ekkora cégcsoportnak ki látja el az irányítását.
Hát egy izgalmas sztori, nem véletlen a hasonlat az utódlás című sorozattal.
Igen, valószínűleg nem. Egyébként fel is lesz dolgozva valamilyen módon.
Biztos.
Ha csak dokumentum módon, az gyakorlatilag biztosra vehető, a megfilmesítés, meg szerintem az ilyesmi, az pedig itt van a kanyaron túl, ahogy mondani szokták. Úgy valaki azt mondja, hogy úristen, ez az egész nevadai bizalmi vagyonkezés, hát ez egy egyszerűen ez adócsalás, nem? Írja a kedves hallgató, így leegyszerűsítve.
Hát ahhoz először definiálnunk kell, hogy az Egyesült Államokban mi minősül adócsalásnak, hiszen az ottani szabályok szerint ez elfogadott. Nyilván vannak határvonalak, amiket be kell tartani, de azon belül az, hogy a kezelt vagyonnak a hozama nem adózik, az legális. Zárójelben megjegyzem, Magyarországon is bizonyos feltételekkel a bizalmi vagyonkezelési struktúráknál a kezelt vagyonnak a hozama nem adózik, tehát nálunk is van egy nagyon hasonló jogintézmény, és nagyon hasonló előnyökkel rendelkezik.
Hát nagyon izgalmas volt, nagyon szépen köszönjük ezt, Csaba. Jó munkát, szép napot kívánunk neked.
Köszönjük szépen.
Nektek is és a hallgatóknak
szia,
is.
Szia. Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával beszéltünk, Rupert Murdoch média mágnás ügyes bajos ügyeiről, örökségéről, vagyonáról.
Igen, egy nagyon érdekes történetbe vezetett be minket, és mondta el a hátterét, Csaba.
Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.
Jobb is ez így, hogy nem a pénzügyi tervezésbe raktuk ezt bele, csak azt akartam megemlíteni, hogy Ács Gáborral közösen volt egy kedvenc műsorvezetőnk a CNBC-n, Maria Bartiromo, egy nagyon tűzről pattant menyecske, aki ilyen tőzsdei ügyekben nagyon, nagyon klasszul szakértett, és hát egy borzasztó ultrakonzervatív trumpista lett a Fox News-on, és már nem szeretjük.
Igen.
És nagyon sajnáljuk, hogy ez lett belőle, de hát az élet az ilyen.
Azért még kikeresem majd a Joy Ramone-nak a Maria Bartiromo című számát.
Tényleg!
Mert akkor, amikor azt írta, akkor nagyon érdekes, az sokat volt a CNBC-n a
jó,
csaj.
Jó, az feltétlenül,
és
tényleg.
És azt már zenésítette meg egy ilyen óda hozzá, igen, úgyhogy igen, valamikor igen. Le fogjuk játszani. De most nem azzal készültem, hanem egy arkansas-i suli rockerrel, aki onnan jött Arkansas-ból, és ilyen suli rock zenekarokba játszott, ilyen klasszikus garázs bandákba, és egyre nagyobb lett a rajongói köre, egészen addig, amíg egészen kikupálta magát a kis Sawyer, szokták ezt így mondani. Egy fiatal srácról van szó, Sawyer Hill, aki, hogyha ránézzel a pacákra, ilyen derékigérő haj, ilyen vézna testalkat, meg minden, hát ezt el nem tudod képzelni, hogy ilyen hang jön ki belőle, elképesztő baritonja van. Mindenesetre több slágért egyez már, Sawyer Hill, jöjjön most 2024-ből a For the Hell of It.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Egyik születésnaposunk, akire megemlékeztünk ma, Franklin Delano Roosevelt, az Amerikai Egyesült Államok 32. elnöke 1882-ben született ezen a napon, és azt találta volt mondani egy alkalommal, nem építhetjük mindig a jövőt az ifjúságnak, de építhetjük az ifjúságot a jövőnek.
Hát, hogyha ez az oktatást jelenti, akkor teljes mértékben. Egyetértek, másrészt pedig Mr. FDR-nak sok szerencsét kívánnék az Y-generációhoz, hogyha most élne. Egyre több mindenkitől lehet hallani, aki vállalkozó, üzlettulajdonos, stb., hogy egyszerűen nem tud zöldágra vergődni ezzel az Y-generációval. Szerintem beszéltünk már erről, meg még fogunk is. De hát az FDR nyilván a New Deal miatt nagyon érdekes, és emlegették sokan a globális recesszióban az ő módszereit, úgyhogy hát, hogyha oktatásra helyezzük és fejlesztésre a hangsúlyt, akkor előre.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kressz.
És itt is van Márkony Gábor, autópiaci szakértő. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Nézzük az elektromos autókat, jó. Hogy mekkora részt hasítanak ki a globális autótortából.
Hát egyre nagyobbat.
Egyre nagyobbat.
Nem meglepő módon. Mm,
de gondolom lassabban meg már ez a szeletelés. Lassul. Úgy beszélgettük, ugye azért most itt van egy kis akadás ebben. Sőt, nem is, ha csak ránézünk, ugye elég nagy a gazdasági kitettségünk ahhoz, hogy az elektromos autó fogyás hogyan befolyásolja a mi GDP-nket, ebből is lemérhető, hogy most azért nem virágzik ez a
bizony.
Szegmens. De azért csak... jól van, tehát globálisan azért már egy komoly részt képvisel.
Igen, de azért továbbra is ugye Kína a motorja. Uh-huh. Tehát ez az, ami...
Ezért nem szereti Trump. Egyrészt, hogy ebben nem megy elég messzire, túl drága, és a zömét Kína gyártja.
Hát és...
Röviden így foglalt össze.
És puszi haverjának lehető legjobban jön, hogyha elfárad a támogatás.
De hát, hogy ő nem fárad el soha, tegnap jelentett egy közepeset, ami rosszabb lett, mint az elemzői várakozás, de megint hozzátett egy-két csipetnyit, hogy majd így lesz, meg úgy lesz a fényes jövőben, és a kereskedés után ment 4%-ot.
Teljesen mindegy, hogy jó, vagy rossz, vagy az, ami történt, az amit vártak, vagy valami más.
Mindegy.
Mindegy, föl. Megy föl. Igen. Ennyi. Hát ennek nem tudom, mi köze van a valódi kapitalizmushoz.
Jó kérdés.
De na mindegy, ez
nézzük.
Hosszabb lélegzetvételű beszélgetés. Na, viszont amit hoztam nektek, és talán meg is kaptátok, vagy remélem, hogy megkaptátok előre, a PwC-nek a felmérése, ahol...
Inkább elemzés a 2024-es évről, nem?
De kifejezetten a villanyautózás
kapcsán. Igen.
És ott van egy érdekes, nem tudom, hogy tudtatok-e bele pillantani, van egy érdekes rész, ami arról szól, hogy picit korrigálniuk kellett a mérési metódust, mert hogy az előző években nagy valószínűséggel egy pár százezer autót félrekönyveltek, ugyanis valószínűleg kétszer lettek regisztrálva, egyszer a kínai eladások kapcsán, egyszer meg a Kínából való export kapcsán ugyanazok a járművek. Úgyhogy,
ez miért fordulhatott elő?
Hát szerintem valószínűleg az adatszolgáltatás az nem biztos, hogy annyira konforma arra felé, mint amennyire nálunk.
Igen. És akkor... Hát most a DeepSeek nyomulást ezzel próbálják valahogy tompítani, hogy ez biztos nem is úgy van, hogy mondják a kínaiak.
Egyébként tök durva, hogy az autóipar is azonnal, mert az autóipari hírek is azonnal lereagálták ezt a kérdést.
Aha. Hát nyilván.
Mert nyilván ez az autóipart is mélységesen érinti, hogyha bármit meg lehet oldani úgy, hogy egy kicsit kevesebb erőforrással, kicsit olcsóbban.
Nincs, akkor... bingizgetünk rajta.
És ez ugye pont az önvezetés.
Utába prockó, de majd beteszünk egy ellenállást, attól majd jobban fut.
De az önvezetés kapcsán ez egy lényeges info.
Aha.
Mert hogy az nem fog menni ugye enélkül, ez elég világosan látszik. Na,
kemény.
Viszont ami lényeg, hogy 28% volt a növekedése a tisztán elektromos autóknak. Fontos itt kiemelni, hogy itt nem az elektrifikált, vagy részben elektromos autókról beszélünk, hanem csak azokról, amikben nincs semmiféle kiegészítés, semmiféle belső égési motor, semmiféle range extender, sem plugin, se semmi, hanem csak
de 28% az 2023-ban
így van,
volt.
Tehát azt mondom, hogy a tavaly előtti év,
ja,
az
okay,
2023 okay. 28 volt, és ez csökkent kvázi a felére 14,3%-os növekedésre. De
a dinamika csökkent a felére.
Igen, de úgy, hogy ebben, tehát a 28%-os növekedésben benne volt még az előző módszertan, ez a viszonylag nagy csökkenés a növekedésben,
aha.
Tehát a növekedés feleződése magyarul az a módszertani dologból
része.
Is eredhet, vagy legalábbis
az része. Hozzáadott.
Igen. Ha ezt a korrekciót nézzük, akkor lehet az, hogy ez a 28 se volt annyi, hanem 14 volt kb., mert kétszer, mondjuk nem biztos, hogy 14, kicsit magasabb, de azért lehet, nem csökkent a dinamika annyira.
Hát, hogyha máshogy nézzük, mondjuk lehet, hogy nem 28 volt, hanem mondjuk 22, viszont akkor most nem 14 lenne, hanem 17. Hogyha a bázishoz nézzük.
Aha, tehát, hogy közeledne... Hát igen, ezt mondom, a dinamika nem csökkent annyira.
Így van. Ugye a 10 kulcsfontosságú piacon összesen 10 millió elektromos autó talált gazdára, és az össz 21-ben, amit vizsgáltak, csak nem sokkal nagyobb egyébként a szám, az még plusz 400 000 autó, tehát 10 piac adja egyébként tényleg a gerincét ennek az egésznek, és itt a lényeg, hogy Kína tényleg nagyon keményen veri a többieket, tehát 6,7 millió tisztán elektromos autóval, azért a villanyautózásnak az epicentruma az továbbra is Kína, úgyhogy itt egy 20%-os növekedés volt az előző évhez képest. Tehát Kínában azért elég stabilan tarul ez a dolog, az azt nem tudjuk pontosan, hogy ebből mennyi az olyan autó, amit azért helyeztek forgalomba, mert forgalomba kellett helyezni, vagy mennyi az olyan autó, amit ténylegesen organikusan talált gazdára.
Hát ezt csürhetjük, csavarhatjuk a második helyhez képest, akkor a különbség, ja, hogy persze, az összes mindennel tisztított persze, adat persze. alapján, és azért nagyon durván.
Persze, hát hogyha most 10 millió autóból azt nézzük, hogy 6,7 az Kínába talált gazdára, igen, akkor igen, azért nagyon-nagyon nyomasztó a fölénye Kínának ebben a történetben. Az Egyesült Államokban 1,2 millió tisztán elektromos autó talált gazdára, ez egy ilyen szolid 7,4%-os növekedés, ami szerintem körülbelül az, amit reálisan tudna ez az egész történet, bár ebbe ugye benne van az, hogy itt még masszív állami dotációk voltak. Ha ezeket kivesszük, akkor nem tudjuk, hogy mi lesz a jövő évi Egyesült Államok beli elektromos autó piaccal. Feltételezem, hogy nem fogja tudni ezt a 7,4%-os növekedést. Ami érdekes, hogy a harmadik helyen változás történt, igaz, hogy csak egy nagyon pici különbséggel, de megelőzték a német elektromos autópiacot a brit elektromos autósok, ami egyébként többek között azért van, mert az Európai Uniónál lényegesen szigorúbb és konkrétabb számokat vár el elektromos autóadások kapcsán a brit hatóság vagy a brit törvénykezés. Tehát aki nem tudja ezeket teljesíteni, annak font tízezrekben mérhető büntetéseket kell egy-egy plusz nem villanyregisztrált autó után fizetnie. Az nagyon jó kérdés, hogy ez így meg fog-e maradni ebben a formában, mert hogyha olvassa az ember a brit autós lapokat, akkor azért az a helyzet, hogy a határán vannak az autógyárak, meg az autós cégek annak, hogy ezeket gazdasági értelmevé tudják teljesíteni. Tehát tudják piacra szorítani azokat a villanyautókat, amiket egyébként a piac önmagától nem biztos, hogy ennyire fölvenne. Itt is nagyjából valami olyasmit kellene látnunk a piacon 2025 végén, amit az EU-ban is, hogy körülbelül minden negyedik autónak tisztán elektromosnak kéne lennie. Nem tudom, hogy ez mennyire teljesíthető. 382 ezer tisztán elektromos autóval egyébként ők világszinten ugye a harmadikok, ez 21%-os növekedést jelentett. Németország pedig leesett a dobogóról, 381 ezer autóról beszélünk, mínusz 27%.
De hogy itt hamarabb volt, kemény. Itt hamarabb volt telítés. Tehát, hogy itt, igen.
Hát ott ugye...
Tehát, hogy leesett a dobogóról, de ez azt jelenti, hogy ugye egyrészt elérték azt az értékhatárt, erről veled beszéltünk, amire már nem éri meg vásárolni, tehát telítődött a piac,
igen,
magyarán.
Meg elmaradt ugye az állami támogatás.
Hát,
igen. És a németeknek a mínusz 27% az azért van kihatással a teljes európai piacra, mert ugye erről egyszer beszéltünk szerintem itt is, az a 6 hónapos tartási kötelezettség, ami volt arra vonatkozóan, hogyha valaki állami pénzt kapott arra, hogy villanyautót vegyen, ez azért elég laza volt. Tehát 6 hónapon keresztül egy német rendszámon tartani egy autót láthattuk a magyar utakon is.
Igen.
Nem véletlen volt ennyi német rendszámos, mondjuk Tesla vagy egyéb jellegű autók, de azért a Tesláknál ez elég felülreprezentált volt. 6 hónapig ezt meg lehetett oldani, 6 hónap után pedig egész egyszerűen elhagyhatta az országot a német adófizetők pénzével szubvencionált villanyautó, és ennek kihatása van egyébként minden európai ország villanyautó piacára. Uh-huh. Tehát az egész európai eladási kép, amikor fontosabb piacokon, a francia, az osztrák, az olasz, a svájci vagy a svéd piacon is mínuszokat mutogat. Tehát nem akar ez a nagyon organikusan
belemülni. A norvégok nem mérhetők szemmel látható mennyiséggel, annak ellenére, hogy a...
Lényegében megszűnt a belső égési motoros autópiac, hogy... ugye mostantól forgalomba se lehet helyezni, de azért az egy pici piac.
Na, ez, igen. Na, tehát az arányok jók akkor? És nagyok, de darabra nem olyan.
Svéd?
Nem
olyan. A svéd is ugye kéz a kézben jár támogatásokkal az egész történet, és ott is visszahúzták a támogatásokat, tehát nem volt annyira izgalmas. Meg ez a német effektus nem húzott a svédeknél, ami egyébként korábban húzott. Tehát az egyébként gazdagabb svédek a németek pénzéből vásároltak maguknak szubvencionált villanyautót.
Hát jól
kézből.
Tették.
Hát persze, hát hogyha ilyen lehetőség adódik a piacon, hát akkor miért ne?
Mit jelent ez a 2025-ös évre nézve?
Egy fontos kérdés van, vagy egy fontos valószínűsíthető piaci mozgás van, az az, hogy mivel 2025-ben még szigorúbb szabályok vannak, tehát CO2 szempontjából még inkább tolni kell a villanyautózást, ezért nagy valószínűséggel az autógyártók döntő többsége az utolsó negyedév eladásait, pláne az utolsó egy hónap eladásait majd egy januári regisztrációra szeretné áttolni. Tehát januárban valószínűleg egész Európa szerte egy nagyon erős, nagyon meredek növekedést fogunk tapasztalni villanyautózás kapcsán, vagy villanyautó regisztráció kapcsán, mert hát meg kell ágyazni annak, hogy ne kelljen a végén ugye ezeket a gigabrutál, kegyetlen büntetéseket befizetni, aminek a pontos számtana egyébként még nem világos 2024-re, valószínűleg jövő héten már, vagy remélem, hogy jövő héten erről már fogok tudni beszámolni nektek, mert itt azért minden pool alakítás, tehát közös elszámolás, meg egyebek kapcsán is valószínűleg így is elég kemény büntetések lesznek.
Az egy valós vagy létező jelenség, hogy itt az amerikai vám rendelkezése kiszoríthatja onnan további kínai eladásokat, a kínai készletek tovább nőhetnek, tovább
és
keresi az útját.
Ide. Igen, persze, hát ezt várja egyrészt mindenki, másrészt meg a gyártás kapcsán is már most látható a kiadások. Például a minap volt hír, hogy a Porsche Macannak a következő, tehát a most bemutatott generációját valószínűleg átviszik amerikai gyártásra, mert ez egy fontosabb piac, mint amit Európában le lehetne belőle adni.
Bocsánat, itt azért van egy olyan aspektus, ami szerintem érdekes, főleg a múltkori beszélgetéseinkre hivatkozva. Van egy jó pár olyan gyártó, akik dél-amerikai országokban létesítettek nagy üzemet.
Igen.
Ez most ugye különösen ki van téve ezeknek a vámcsatározásoknak, meg korlátozásoknak. Itt lehetett látni az elmúlt időszakban a Mexikóval, Kolumbiával, latin-amerikai országokkal kapcsolatos
alapvetően
problémákat.
Alapvetően Mexikót érinti. Uh-huh. Mexikóban iszonyatos mennyiségű beszállító és gyár van, rettenetesen nagy mennyiségű. Egyébként Kanada is. Azt se felejtsük ki.
Na, az a másik. Igen,
és
Kanada. Szintén ugye.
Igen, és Kanadában alapvetően inkább amerikai autógyártók vannak.
Hát mert 51. tagállam lesz.
Igen.
Nem. Grönland se.
Az amerikai öbölből.
Ja, de az megvan már. A Google Maps-en megváltoztatták
a
nevét.
Google Maps nagyon diplomatikus, mert Amerikában nézed,
mert ott volt a beavatáson.
Mexikóból nézed, Mexikóban.
Szergej ott volt a beavatáson. Ott
igen, hát ott mindenki ott volt. Úgyhogy
hát igen.
Szerintem
igen.
Önmagában egy kicsit az egy, megérne egy hosszabb beszélgetést. Hogy
Magyarország ezt... és egy tetszőleges másik európai ország GDP-jével azonos súlyú kabinet, illetve pódium volt, ahol ott álltak. Na mindegy, szóval hogy érinti az autóipart ez?
Szerintem ezt egyébként alapvetően még... Tehát, hogy mi valahogy el kéne dönteni az adminisztrációnak, hogy mit akar ezzel csinálni, mert hogyha Mexikót ilyen szinten negatív módon diszkriminálják, akkor azzal igazából a saját autógyáraikat is elég keményen lábon lövik.
Igen.
Tehát az, hogy Kínával mit csinálnak, érthető. Az, hogy Európával mit csinálnak, érthető. Az, hogy Mexikóval mit csinálnak, az számomra még egyenlőre nem teljesen világos, mert ez hosszabb, nem is hosszabb távon, szerintem gyakorlatilag közvetlen hatással nézve a saját cégeikre van rossz hatással, pont. Tehát, hogy ezt nem kell nagyon túlmagyarázni, már csak azért is, mert még egyszer mondom, ne csak a konkrét autógyárakat nézzétek, hanem azt a gigantikus mennyiségű beszállítót, akik onnan szolgálják ki gyakorlatilag az egész észak-amerikai piacot. Van még egy? Nincs már. Jó,
okay. Mindjárt. De van, abszolút. Mondjad.
Ja, ki? Mit?
Vége a mondatnak? Itt vége a mondatnak? Megijesztettél.
Hirtelen nem értettem, hogy mi történik.
Látom. Igen. Akkor folytassuk a következő témánkkal, mert azt nem tudtuk megfejteni, van még egy valami.
Igen, nagyon gyorsan elétek akartam hozni azt a sztorit, hogy Endrét meg akarják büntetni,
meg.
Annyi történik, de ő valószínűleg...
Iran van, kivágtat, és eltekeri a nyakát a parkolóknak. Úgyhogy mi szerintem tényleg a következő.
Tehát arról van szó, hogy kijött egy ilyen kvázi számvevőszéki jelentés arról az EU-ban, hogy az EU bizottsága különböző módokon leágasztatva azokat a kvázi zöld lobbista szervezeteket támogatja rengeteg pénzzel, amelyek aztán nyomást gyakorolnak a saját képviselőikre azért, hogy azokat az agendákat tolják végig az EU-ban, amiket a bizottság is szeretne.
Aha, ez egy szép kör.
Ez így felvett kérdéseket. Ugye itt leginkább a Transport and Environment nevű szervezetet PC-zték ki ebben a jelentésben, ami sok százer eurót, vagy inkább millió eurót kapott arra, hogy végig toljon olyan dolgokat, amik ugye nem feltétlenül az európai autóiparnak a hogy mondjam, esélyeit növelik a következő években. És most van egy olyan felvetésük, hogy 2030-tól, tehát gyakorlatilag kevesebb, mint 5 év múlva, ne engedje az EU azt, hogy cégautóként belső égési motoros autót vásároljon magának egy cég. Magyarul azt a 2035-öt, amiről eddig beszéltünk, azt előrehoznák egy 5 évvel, mert tulajdonképpen ugye az eladásoknak a jelentős részét azt mégiscsak a cégek teszik ki.
De ez csak személyautó.
Igen. De hát, hogyha a cégek 5 év múlva nem vehetnek hát, más, csak villanyautót.
Csak személyautó, jó, igen. Az, csak, ugye, az még faramúci helyzet lenne, hogyha még a logisztikát is elektromosítani akarnák ilyen módon.
Azt is nagyon akarják.
Hát jó, de hát az aztán még inkább korlátos.
Ezekkel az időtávokon mindenféleképpen, és ezeket a lobby szervezeteket így, hát szerintem minimum kérdéses finanszírozni.
Hát... Nem szép történet, ez kétségtelen.
Felvet érdekellentéteket, amikről szerintem az átláthatóság jegyében érdemes lenne beszélni.
Igen.
És akkor nagyon diplomatikusan fogalmaztam erről a kérdésről.
Jó, maradt még pár percünk, akarsz ledezni, Endre, vagy
ledezni?
Mérges vagy?
Nem vagyok mérges, a ledekre vagyok mérges, kisüti a szem. Ez külön témába kéne Gábor
külön
előhozni,
téma.
Megy
akkor...
majd egy egész adásban,
hogy
megjött a szabályozás az új ledizók.
Ja, hogy lehet régebbi autókat ledizóval is felszerelni, hát igen, ez...
Tehát nem a menet
fény, hanem a rendes tompított fény.
Brutális módon vakítanak ezek, igen. És általában nincsenek jól beállítva.
De ez, hogy a régi autó, tehát hogy állítod azt, hogy az tompított legyen, vagy ez hogy van? Ugye a tompított az el van maszkolva, az attól lesz tompított. A
igen.
Ledes is?
Igen. És akkor ugye az, hogy a távolsági fényed hogy van, az egy másik kérdés.
Ja.
Ugye a modern autóknál, pláne az ilyen lézertechnikával, meg lézerleddel, meg LED matrixsal, mindenféle ilyenekkel felszerelt autóknál, ott ugye amit szerintem az Endre tapasztal, az, hogy az a kimaszkolás, vagy a körben maszkolás, az nem mindig működik tökéletesen. Ugye ezek az autók, ezek iszonyatosan erős fénnyel rendelkeznek, és képesek olyan dolgokat megoldani, hogy mondjuk mész a koromsötét úton, érzékeli az autó, hogy van egy gyalogos, egy nem kivilágított, és nem feltétlenül józan gyalogos valahol vidéken, és akkor csinál neked egy fényt külön a gyalogosra, hogy észrevedd. Tehát ezek nagyon hasznos dolgok, vagy amikor mész egy...
Persze, abszolút hasznos dolgok, hogyha működik. Ha
igen,
nem működik, akkor meg
gyakorlatilag
nem látsz utána 2 percig.
Így van, akkor viszont brutálisan vakít, ugye ez egy probléma.
Jó, hát, erről igen. Majd külön beszéljünk, hogy mi a szabályozás pontosan.
Köszönöm
szépen.
Nálunk.
Köszönöm.
Sziasztok. Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő volt a vendégünk.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet 4 keréken.
Hamarosan jön Czoller Andi, így van, legfrissebb hírekkel, információkkal. Állam után kijózanodás? Mi lesz veled 5G? Ezt kérdezzük majd meg utána Koly Tamástól, a hvsv.hu szerkesztőjétől. Tehát az 5G-s fejlesztésekről fogunk beszélni. Nagyon-nagyon nagy buzzword volt az 5G egy időben. Hova tűnt ez a buzz? Ezt a kérdést tesszük fel neki.